fogunk bontani.
Igen, azt tudom. Azt hát tudom. Én eddig meghallgattam mindegyiket.
De akkor nem kell, hogy neked ezeket túl sokat beszéljünk, mert mindent tudsz. Hát a lényeg az, hogy dumálunk.
Igen.
Ennyi.
Jó.
Igen. És többször elmondod azt, hogy ez itt a hündörgés.
Ezt is én kell mondjam.
Igen, azt el kell mondani.
Ez itt a hündörgés, úgy, ahogy de, egy kicsit próbáld megvariálni.
Hát, mondjam azt,
hogy... Igen.
De jó.
Ez itt a hündörgés.
Tehát vége az ünnepi periódusnak, de a járvány az tovább tart, és minket is fogva tart, és miután három hölgyemény, akivel nagyon kedvesen itt elbeszélgettünk, már ami őket illeti nyilvánvalóan mi nem voltunk annyira kedvesek, mint ők.
Hát hölgyek.
Hölgyek.
Alapból igen. Kedvesebbek, mint mi.
Úgy gondoltuk, hogy visszatérünk a régi vágásra, és egy férfiúval indítjuk a hundörgés következő szakaszát, és a Hangos Rádió első, ugye úgymond, hát bébi heteit, hónapjait.
Így van.
Ezért hívtunk meg ma egy olyan embert, akiről nagyon sok mindent el lehet mondani. De kezdjük azzal, hogy ezt most tisztáztam magam számára, ő egy igazi aradi. Egy aradi, egy abszolút aradi ember.
Szóval akkor két aradink volt, 100%-osan Piros Dini, ugye?
És a, jelenlegi, és a jelenlegi meghívottunk, akit nem árulunk egyelőre el, feszítjük itt a úrokat.
Igen. Mint egy igazi kereskedelmi műsorban
így
lennénk.
Így van, felkonferáljuk, ugye? Minél érdekesebben próbáljuk. Persze mi nem vagyunk annyira érdekesek, mint a témánk, de ez van. Szóval igazi aradi, fizikatanár. Fizika.
Igen, fizika, kémiát végeztem, de fizikánál maradtam.
Vállalkozó, üzletember.
Volt.
És író.
Író ugye, most már mondhatom, mert bevettek az írószövetségbe.
Apropó, van még aradi magyar a romániai írószövetségbe, szerinted?
Hát van Puskár Péter.
Ő is benne van az írószövetségbe?
Benne van. Regéci Szabina Perle.
Ő is.
És Brauch Magdi, de ő a temesvári
fiók. A temesvári fiók, de jó, de mint a romániai írószervezet. Igen, Brauch Magdi is a,
hát az aradi a írószövetség tagja.
Apropó, te már nyugdíjas vagy, és ez a nyugdíjban is megmutatkozik?
Most már igen.
Most már igen,
mert plusz 50%-on van a nyugdíj.
Na hát ez mindenki.
Számít. Igen, nem csak most... 1100 lejjel mentem nyugdíjba a tanügyből.
Az szép volt, és de 4 évig voltál igazgatója a Csiki Gergelynek.
Igen.
Apropó, te amikor elmentél a Csiki Gergelytől, akkor jött elő a betegség, mert ez egy következő téma.
Nem, fordítva.
Fordítva volt?
Fordítva, persze. Mert 2013-ban felfedezték a betegségemet, egy boldog tanítványom, Amélia Uzum, és fájdogált a gyomrom. És találkoztam az apjával, akit ismertem az utcán, és mondja, miért nem mész el az Améliához? Nem is tudtam, hogy Aradon van, már 20 éve végzett orvosit. Felhívtam telefonon, és azt mondta, ha határozottan másnap keressem fel. Megvizsgált, ultrahang, nem talált semmit, de kicsit gyanús volt valami. És akkor... ebben a magánklinikába hívott, ahol, és akkor lenyeltem a gumicsövet, a végén a kamerával.
Ezt úgy mondod, mint aki...
Mint soha életemben semmi ilyesmi, igen. Nem voltam én orvosnál sem. És akkor annyit mondod, domnul professzor, nézzen oda a monitorra. És akkor láttam a gyomrom belsejében egy...
Megmutatta neked a gyomorod belsejét. Sebe. Először láttad a gyomorod belsejét életedben.
Igen. És azt mondta, uram, ezt műteni kell. De nehogy ide menjen Aradra, míg Temesvára sem. Esetleg Kolozsvára vagy a Fundény kórházba Bukarestbe, de inkább menjen a határon túlra.
Szeged, Budapest.
Igen. Hát nekem Budapesten volt egy barátom, aki ismerte a Semmelweis klinika belgyógyászatának a volt főnökét, és ajánlotta. Bejelentkeztem, szerencsém volt, találtam helyet nála, és vittem a CT-t, amit csinált itt az Amelia, megmutatni neki, azt mondja, uram, ez rák, ez minél hamarabb meg kell műteni. Jó, de hova menjek én itt Pesten műteni? Várjó. Brassói születésű volt a professzor, és vette a mobiltelefont, felhívta a sebészet főnökét a Semmelweis klinikáról, hogy itt van egy barátom Erdélyből, meg kéne műteni. Ez volt augusztus 10-e körül.
2013-ban jól emlékszem.
Igen, 20, azt mondja, 21-én jöjjön be. Bement. Hazajöttem, bementem, közben analíziseket megcsinálták szintén ennél a professzornak, van neki magán kabinetje most, és elmentem oda, se beutalóm, semmi. Oda mentem a kis ablakhoz, egy fehérköpenyes hölgy, mondom a nevem, megnézi a kompjúteren, igen, tessék, menjem fel az emeletre.
Be voltál te ütemezve.
A nevem ott volt. Uh-huh. És akkor ottan 5 nap felkészítés, vérszegény is voltam, mert állandóan kaptam ott vért. Az volt mondjuk, hogy szerencsém, hogy ott Pesten is kaptam egy enyhe gyomorvérzést. Uh-huh.
És ez miért volt szerencse már?
Hát azért, mert ez sürgősségi esetnek számított ezáltal, és teljesen ingyenes volt az egész kezelés, az egész kórházi kezelés, stb. És a műtét, minden. És akkor utána intenzív osztályon voltam egy hétig, és stb. Az elég vacak dolog volt, de aztán azt mondták, hogy át kell menjek a hematológiára. Mert tulajdonképpen egy ilyen limfómám volt. Ez azt jelenti, hogy a gyomor körül volt 16 darab mirigy, rákos.
Értem. Szóval próbálom megérteni. Igazából nem értem, de...
Hát én se értettem az előtt. És akkor elküldtek ehhez a Demeter professzor asszonyhoz, aki a hematológiát vezeti, ott beültett, befektettek, és akkor jött másnap egy másik orvos, aki foglalkozott ezekkel a projektekkel, gondolom, és felajánlották, hogy egy svájci gyógyszergyárnak a projektjébe felvehetnek, és akkor teljesen ingyenes lesz a kemoterápia.
Ez mind jól hangzott, svájci gyógyszergyár, igen, teljesen ingyenes.
Igen, viszont annyi, hogy ez egy ilyen kísérleti vizimalasz volt a végül is, mert jó, hát egy új gyógyszer próbáltak.
Belegondolok, ezek a rákos dolgok, ez szinte mind ilyen kísérleti, igen, ha úgy veszünk. Igen.
Új gyógyszer próbáltak ki, először hazatelefonáltam másik volt diáklányomhoz, Koráliához, Árdiliának a lánya, aki a Goldis Egyetemnek,
igen, most a rektor.
A rektora most, és kértem a véleményét. Azt mondta, jöjjön, beszélek Bukarestbe, szerzek gyógyszert, mindent. És akkor este jött a professzor, azt mondja, hogy most kell menjek egy konferenciára Amerikába. Döntött? Hát mondom, mit tetszik szólni? Nézze, uram, mi magát meg fogjuk gyógyítani.
Kész.
Hát akkor igent mondtam. És akkor kezdődött ott ez. 8 ülés, 3 hetente kemoterápia, nyomták belém a mérgeket, stb.
Az, aki ezek után nem tudja, hogy kivel beszélünk, az nem Aradi. Igen. Juhász Béla.
Igen.
Üdvözlünk a...
Tiszteletem, sziasztok.
Sziasztok. Ebből lett egy könyv is, ugye? Ebből,
igen, hát azt nem hoztam el. Legyőztük
egy rákot, mert ott is voltam, amikor ennek a bemutatója
volt. Zongoráltál.
Igen, igen. Könyv, ez mennyi időre rá? Ez így röviden mit tartalmaz a könyv annak, aki még nem olvasta el?
Hát ez egy ilyen dokumentumregény. Uh-huh. nem túl hosszú, olyan 150 oldalon. Vannak benne emlékek is. Onnan a kezelésről, meg amik eszembe jutottak közben na iskoláról.
De Bélám, én megkérdezném, te mikor fedezted föl magadban az írót?
Ez itt a hundörgés. Az írót akkor, amikor felvettek az Írószövetségbe, de írni írtam én már. Diák koromban. Volt egy olyan a Vörös Lobogónál, hogy diák riporter kör.
Igen, igen.
És oda bejártunk, és...
Ez valamikor a 60-as, 70-es, mikor volt?
11-es lehet... 67, 68, 67, 68. És akkor kezdtem írogatni, és írtam ilyen rövid riportokat, meg ezt, meg azt, és azt tetszett.
De novellát,
karcolatokat is kezdtem írogatni, meg az ifjú munkásba küldtem, meg... De hát főleg itt a helyi labban. És aztán az egyetemista koromban, hát én akkor azért más volt a pénzértéke, de én havonta legalább 500 lejzsebb pénzt kerestem az írásból.
Miért? Na nem mondd, hol kinek 500, írtál?
Hát ide. Ide a Vörös Lobogón.
Ja, és ezek fizettek téged?
Akkoriban fizettek, most már nem.
Aha. De ezek a körök már nem léteznek, nem?
Nem. Sőt, utána lett egy másik diák
riporter. Hát a 60-as évek, 75-500, az nagy pénz volt, ne haragudj.
Igen, hát ez egyetemista voltam 69-től 73-ig, és akkor nekem ez nagyon jó volt.
De hogy fogtad te föl akkor magad, mint újságíró, vagy volt egy ilyen tudatod, hogy te irodalmár vagy?
Nem gondoltam arra, hogy irodalmár lennék. Uh-huh. Nem, írogattam, meg minden, meg aztán szédítettek a szerkesztőségből, hogy oda vesznek újságírónak.
Miután visszajöttél, már mint tanár?
Amikor elvégzem, akkor kellett repartícióra mentünk, Kolozsvár egy ilyen országos központi elosztás volt, és azt mondták, hogy majd mi kiveszünk, mint pártlap, jogunkban van téged kivenni a sorból. Pedig jó átlagom volt, olyan 9 körüli. De ez júniusban lett volna, vagy júliusban, májusban behívott a főszerkesztőnő, hogy sajnos jött egy új törvény, hogy nem lehet, nem tudunk kivenni.
Tehát akkor csak ezen múlott azért az, hogy te újságíróként kezd el a pályafutásodat.
Igen, igen, igen. Aztán utólag derült ki, hogy nem jött ki semmi törvény, csak valaki megfúrt, ugyanis templomban esküdtünk azelőtt pár hónappal a feleségemmel, és az volt a baj. Akkor nem lehet.
A Zsófiával, vagy a Zsuzsával?
Zsuzsával, igen, igen, igen.
De hogy Zsófia ő.
Igen.
És te pedig Adalbert vagy? Még mindig a
hivatalos? Adalbert. Nevetséges volt, hogy például a klinikán ott feküdtem, és jöttek a kis nővérek, meg minden, és látták a korlapomon Adalbert. Azt mondja, milyen név ez? Azt, hogy?
Hol? Miközben te Béla vagy egyszerűen.
Igen. Nem is, mintha nem, pedig Pesten volt, hát nem ismerték azt, hogy Adalbert.
Pedig nekem azért van ilyen.
Nekem van egy gyerekkori barátom, úgy hívják, hogy Arkadiu, és akkor megtudtuk, hogy az valójában az Árpád.
Árpád, igen.
És ez volt, hogy ugye én román iskolában, és akkor Szűz, Pop, Arkadiu. Na most ez, amikor a román tanárnő volt egyszer egy eléggé sovin román tanárnő, meglátta, hogy ezé pontos, Szűz, Pop, Arkadiu, akkor ott neki vége volt. És akkor mi ketten voltunk, a Molnár, meg a Szűz, Pop, aki, na, ez nem lesz jó, humán szakfilológia, román szakon.
Igen, tehát elkövetted azt a bűnt, hogy templomban...
Volt az esküvünk. Azelőtt...
És akkor már hirtelen a párt nem tekintett. Igen, azt mondták, jó szemmel.
Azt, ha megtudtam, hogy egy párgyűlésen valaki, mindenki csoda, már úgysem él, felállt, és azt mondta, ezt az embert nem vehetjük mi ide, mert hát hogy lehet egy pártlaphoz olyant venni, aki templomban esküdött.
Az oltár szentség.
Igen, na mindegy, ezt utólag tudtam meg, de nem számít.
És akkor tényleg kerültél aladra, mint tanár?
Hát kapásból. Ez az, hogy akkor betojtam, és beszéltem apám unokatestvéreivel, Juhász Zoltánnal, aki újságíró volt az Előrénél, meg magyar tanár Petrozsényben, meg mit tudom én mi, és ő felhívta a főszerkesztőt a tanügyi újságtól, beajánlott, küldtem egy pár anyagot, hogy olvassa el, és okay, mondott, hogy jöhetek párciumi tudósítónak. Tehát vagy négy megyém lett igen, volna, igen, és igen. Akkor otthonról. Uh-huh. De és közben jött a repartíció. És olyan konjunktúra volt, hogy abban az évben, mint máskor soha, volt 8 állás Aradon a tanügyben. Fizika, vagy, vagy kémia, vagy kémia. Fizika-kémia. Sőt, az iparban is volt, vagy 5-6 állás Aradon.
Ez mikor, mikor melyik évben
ez 73.
Volt? 73.
Miután már egy éve házas akkor... voltam, és ugye hát nem akartam elmenni semmi.
Akkor végeztem volna én el az ipari licomot itt Aradon, ha nem buktam volna meg.
Igen, megbuktam.
Meg.
Na, szégyel magad.
Hát szégyelem is. Annyira szégyelem, hogy ezt nem tud elképzelni.
Igen, na úgyhogy aztán választottam a faipari liceumot.
Faipari liceum, ez az Ujjaradi?
Az Ujjaradi, és ott tanítottam 18 évig. Hát ott első számú fizikatanár voltam, még aztán jöttek vagy ketten, hárman, de hát...
És románul természetesen.
Románul volt, vagy 2-3 év, amikor kaptunk egy 9-10-ben magyar tagozatot. Hát akkor nyilván azokat is én tanítottam kémiára is, meg fizikára is.
De ez
hát
hogy működött akkoriban, hogy kaptunk egy magyar tagozatot? Szóval
hát a tanfelügyelőség.
Tanfelügyelőség úgy döntött, hogy akkor lesz magyar tagozat.
Igen. Szóval hát akkor nem.
Figyelték a statisztikákat, hogy hány magyar gyerek van, mi van, hogy van, és akkor tudták, hogy ezt meg kell csinálni, vagy?
Azt nem tudom. Azt nem tudom, hogy ki intézte, hogy kavarták, de...
Kavarták, ez egy nagyon jó kifejezés, tehát tulajdonképpen arról szólt a történet, hogy lássuk a logikát, hogy szét kell szórni a magyar osztályokat, igen, ne legyenek egy helyen, igen, tudod, igen, ez igen. Volt a lényeg. Igen. És akkor szórták szét egy-két osztályot, semmi gond, de nincs önálló magyar iskola, magyar...
Nincsenek egy helyen, egy kupacban.
Volt a Ceglédinél is magyar osztály volt.
Sőt, a Mojszéba is volt, mármint a Mojszéba volt,
igen, aztán fél osztály, meg a vagongyár iskolában, a akkori egyes ipari...
És akkor te 89-ig lényegében ott tanítottál.
Hát tovább, 92-ig. De 89, de főleg otthon tanítottam én rengeteget, mert az...
Óráztál.
Igen. Óráztál. És nagyon...
Hát ez jó, akkoriban az egy jó pénzforrás volt.
Igen, de én olcsón adtam az órákat. De nagyon-nagyon-nagyon sokan jártak hozzá, mert most már nem... Majd dicsekedjek, de volt olyan, 10 éven keresztül legalább, volt olyan, hogy heti 130 gyerek járt oda hozzám. Jöttek.
Hát nagyipari szinten műveltem, Bélám.
Igen, ez... De hát
az üzletember nem, már hát ott volt.
130 ember, hát hogy fér be egy
hát
hétbe
úgy,
130?
Hogy 60-70 ültek az asztalnál.
Jaj, többen
és eszem. Minden nap, de hát én reggel bementem az iskolába 7 körül, 7:30-kor, 2-3-ig ott voltam, rohantam haza, és akkor este 9-ig, szombaton 12-től 8-ig.
Tökéletesen kifejezi, a látástól vakulásig tanítottál.
Igen, de élveztem is. Nem a pénzért, élveztem.
Azért a pénz is jól jött, hogy maradjon köztünk.
Jól jött, igen. Hát így aztán, 90-ben kinyitottam a céget.
A Bellamy. Illetve
a Bellamyt.
És miért Bellamy?
Az, hát én kitaláltam.
Ez csak jött.
Kitaláltam, de voltam. Hát, én ilyen módszertani eladó is, előadó is voltam a tanfigyelőségén. Mindig küldtek, főleg a magyarokhoz inspekcióba. Végülgesítő vizsga előtt, meg mit tudom én, micsoda, vagy brigád volt, ilyen kontrollbrigád. És az egyik ilyen inspekció során, az 4 órát tartott, ültem az utolsó padban, és untam halálosan az egész
sztorit. Olvastad a Bellamyt.
Nem, és akkor írtam egy cédulára magamnak neveket. Uh-huh. És akkor ki lett, ez tetszett a legjobban.
Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy te voltál az első magyar butikos Aradon? Mert ez egy olyan butikszerűség volt a Bellamy, nem?
Hát annak neveztük, de hát igen, igen. Hát az egy olyan, olyan vegyesbolt.
Mert én emlékszem rögtön a 90-es évek elején, ahogy beindult a magán kereskedelem Aradon, ugye az első olyan butik, amire én emlékszek, amely magán volt, az a Santo féle.
Santo, ős diákon volt a faipari, valamikor Béluskának hívták annak idején.
Számbutik, mintha így lett.
Ez a Mikul Szán, a mostani Mikul Szán.
Nagyon nagyba vitte is. Nagyon jól csinálta olyan értelemben, hogy nagyon jó, nagyon nagy árakat használta.
Hát az elején még monopol volt egy darabig, ugye?
Hát nálunk is az
volt. Mikor nyitottál?
Minden, 90 augusztusában.
Hát akkor rögtön az elején.
Előtte kinyitotta a Szántó, meg a Balogné. A Balog família, Queen butiknak
a hívták. Queen butik? Tehát akkor az ők előtted jelentek meg?
Igen, hát ottan hetek.
De az nem vergődött olyan nagy hírnévre, mint a Bellamy. A Bellaminak volt egy nagyon jó periódus a 90-es években.
Igen. Először is minőségi árut tároltunk jó áron, és megismertek, és akkor mindent el lehetett adni, és volt olyan, hogy narancsot behoztunk egy kamion narancsot Ausztriából.
Csere. Mert hogy Ausztriában terem a narancs, tudjuk.
Igen, azon mondom, de adtunk helyébe salátát a szérából. És így ment a dolog, és olyan volt, hogy sorba álltak 50-en a narancsért. Míg azelőtt nem volt az országban.
Megérte a biznisz, megérte. Egy kis pénz azért összejött, nem?
Megérte, de nem volt nekem való. Nem volt nekem
apropó,
való.
Tanítottál tovább is, miközben ment
még
az üzlet?
Még két évig tanítottam, aztán...
Félbehagytad.
Aztán kiléptem a tanügyből. Mert voltam két évig fizetetlen szabadságon, aztán már nem volt pofám kérni tovább. Lehet, hogy kaptam volna. Úgy tiszteltek, de... Nem, akkor...
És akkor hogy tértél vissza? Most
94-ben.
Már a, hogy akkor... tértél vissza a tanügybe? Mikor? Hogy?
Hát úgy, hogy kezdtem visszavágyni, meg...
Az üzlet sem volt már annyira.
Az üzlet már nem ment úgy. Uh-huh. Meg közben mi indultunk, hogy hárman voltunk társak, akkor lemorzsolódtak a másik kettő, maradt a egyedül csomó adósság, mert hogy őket ki kellett fizetnem.
Értem.
És... maradtam az áruval, amit aztán eladtam, vagy nem adtam el, vagy... Na mindegy, a lényeg az, hogy volt olyan, hogy valakitől felvettem 3000, akkor márka volt, márkát, olyan havi 20%-amot.
Szép,
az számolt ki, hogy az mit jelent, de én megoldottam végül. Na, de aztán kezdett gyengébb lenni, meg konkurencia, meg mit tudom én mi, és hívtak fél normával a jelenlegi Csikibe, akkor még nem így, de Csiki volt már.
Hát, akkor már Csiki volt.
Igen. Csak nem volt főgimnázium, az én időmben lett főgimnázium.
Amikor te voltál az igazgató.
Igen, igen. Köszönet Király Andrásnak végül is, mert ő...
Akkor ő államtitkár volt,
államtitkár
ugye?
Államtitkár volt.
A tanügyben.
Na, és aztán párhuzamosan üzlet, illetve cég, üzlet.
Tehát akkor te egyenesen a Csikibe nevezzük így, mert azért így mindenki a Csikibe tértél vissza, fél normával, mint fizika tanár.
Igen, igen.
A Reketes mellé még ott volt Reketes?
Ott volt még, nyugodjék békében. Ő ott egy évre kaptam a kinevezést, akkor következő évben már nem volt hely a Csikiben, akkor egy évig elmentem, szintén fél normával, vagy... Nem mindegy, a volt iskolámban, a faipariban. És akkor megint vissza a Csikibe. És aztán 2010-ben, amikor Király Andrást kinevezték államtitkárnak, akkor megkértek, hogy vállaljam el az igazgatóságot. És akkor,
ki volt előtted az igazgató?
Hát egy évharmadik volt Király András, és azelőtt Szakács.
Szakács volt ő, Szakács. Aki már meghalt akkor, ugye? Vagy?
Hát decemberben halt meg, és igen, akkor engem következő év február 1-től neveztek ki. Na, elvállaltam.
Na de akkor térjünk vissza, tehát 2010-ben lettél igazgató, igen?
Igen.
És a betegséget 2013-ban
fedeztük fel, nyáron. Akkor a műtét augusztus 20-án Pesten, utána a kemoterápia egészen februárig. 2014 februárjáig, és akkor mikor állandóan kellett CT-re menni, meg PET-CT-re, meg ilyen vizsgálatokra, meg véranalízis, és akkor írásba adták, hogy gyógyult. Nem, hogy tünetmentes.
Gyógyult.
Hanem, hogy gyógyult, igen. Aztán kellett még 3 havonta menjek.
És akkor te még igazgató voltál?
Hát, papíron. De már nem.
Ezt mondom, hogy a lényeg... végül ezt fejezte be az igazgatói pályafutásodat, nem?
A betegség.
A betegség.
A betegség, és akkor volt még, ez még mindig fáj, 8 hónapon volt még a nyugdíjkor eléréséig, és akkor kiküldtek Pécskára, a román iskolába, alsó tagozatra tanítani. És hogy naponta utazzak.
A betegség után.
A betegség. Hát igen. Amikor már megvolt a papírom, hogy gyógyult. És az nagyon fáj tényleg. És akkor
de miért
mondták,
nem,
hogy
nem hát, volt hely a csikibe?
Hát nem nagyon volt, de lehetett, szerintem lehetett volna csinálni, vagy nem
a,
volt.
Akkor ki volt, akkor ki volt az igazgató?
Hát akkor az aligazgató Hadnagy Éva került igazgatónak.
A Hadnagy Éva neked az aligazgatód volt.
Igen. Na mindegy, ez már fájt akkor nagyon, mert kitolásnak tűnt az, hogy egy ilyen betegség után ilyen kezelés.
Az igazgatót?
Igen.
Az iskola igazgatóját.
Én nem akartam igazgatónak visszamenni.
Világos.
Na, csak még...
Az a 8 hónap, menjen le.
Az a 8 hónap, menjen le. De aztán az volt akkor utána néztem a törvényeknek, és kiderült, hogy mivel rákos betegségről van szó, jogom van 2 év fizetetlen szabadság, illetve 2 év beteg szabadságra. Amikor megkaptam az igazgatói fizetést, neka nem tudom hány százalékát, hát tovább is. És kész.
És akkor betegszabadságra vonultál?
Persze, nem mentem. Mert
nem annyi, menték ki Pécskára?
Havonta kellett menni Pécskára, hogy adjanak. Nem, ide kellett mennem. Szintén volt diáklányom az onkológián, aki adott egy papírt, és akkor onnan kimenni a Pécska iskolába, és akkor minden egy-egy hónapra adták a
ez a jó román bürokrácia, téged ugye egy kicsit elintézett.
Na, az volt a röhely megint, hogy versenyvizsgáznom kellett a pécskai helyettesítő állásra. Nem megvolt, hát, szóval nem volt mit készüljek, vagy mit nem, de...
És ekkor adtad írásra a fejed.
Igen, akkor összegyűlt bennem egy csomó rossz érzés, meg hát harag, nem mondhatnám haragnak, de hát harag, hát akkor harag, de most már nem izgat. De, és akkor, és hát otthon ültem, hát mit csináljak? Hát,
eszedbe jutott, hogy te valamikor írtál.
Igen, és akkor elkezdtem. Ez itt a Hundörgés.
Egy dolog azért engem nagyon érdekelne, igen. Megmondom őszintén, nem is tudom, hogy fogjak hozzá, de azért hozzá fogok fogni. A betegség ideje alatt mi volt benned? Féltél? Feladtad? Végrendeletre gondoltál? Vagy eleve úgy benned volt az, hogy te meg fogsz gyógyulni?
Hát arra nem gondoltam, hogy meg fogok gyógyulni, de félelem sem volt benne. Ez egy olyan érzés volt, hogy spontán történt minden.
Nem amikor, is volt időd szinte belegondolni.
Miután itten az aradi klinikán megmondták, hogy ez mit jelent, hát hazamentünk, kocsival voltunk, gondolkoztam, de akkor még mindjárt arra kezdtem, hogy
Zsuzsára gondolsz vele.
Hát együtt volt, mindenhova. A kezelésekre is együtt jártunk mindig meg. Hát volt azért a kemoterápia idején, voltak olyan pillanatok, amikor volt például, hogy elestem a lépcsőn a metróban. Uh-huh. a mozgó lépcsőn.
Annyira legyengültél, annyira.
Gyenge voltam, de különben ez nagyon-nagyon jó kezelés volt, mert különösebb mellékhatásai nem voltak.
Hát mondjuk azt, hogy író lett belőled.
Hát annyi, igen.
Tudjuk
igen.
Azt, hogy ugye van egy ezotérikus beállítottságod is.
Igen.
Ennek szerinted köze volt ehhez az egészhez?
Na, ez jó kérdés. Biztosan.
Biztosan.
Biztosan, persze.
Mert ugye ez nagyon nehéz épésszel felfogni, mi át se tudjuk gondolni, hogy mind mentél keresztül, és azért ez a bizalom, ez a kapaszkodás, ez valahonnan kellett jöjjön.
Igen. A hit, arra szükség van. Arra szükség van ilyenkor.
Tehát nem adtad föl egy pillanatra se?
Nem. Nem, pláne, hogy olyan rendesek voltak a Semmelweis klinikán, ott a nővérek, az orvosok, mindenki, hogy hát olyan volt, hogy vért kellett venni, meg kellett szúrjanak, vagy adtak vért. És akkor mindig így voltak betanítva a nővérek. Mindig jött, és mosolyogva elnézést kért, egy kicsit meg fogom szúrni. Meg, szóval egy
a
ilyen
hozzáállás.
Ez azért bátorságot adott.
Uh-huh. De különben ez lenne a normális mindenhol, hogy ugye mind beteg így foglalkozzanak, és így kezeljenek.
Igen. Most nem tudom összehasonlítani az itteniekkel. Például ez az Amália, aki volt diáklányom, és 10-est írt fizikából a felvételin, amikor 13-an voltak egy helyre Temesvárban.
De őt is forráztattad.
Igen, hát persze,
jártam. De hányan jutottak így be a fizikára, kémiára, mit tudom, én gondolom biológ vagy orvos vagy nem kellett.
Az orvosira kellett. Elsősorban az orvosira, ott a legnehezebb és legfelkapottabb. Általában évente körülbelül 25 magándiákom jutott be az orvosra.
Most ilyen több százra tehető azoknak a szám, akik úgy jutottak be, hogy te készítetted őket föl.
Igen. És akkor még amellett a mérnökére is készítettem oda, úgy általában 10-15-en.
Na. És egy szigorú tanár voltál? Hogy na, fizikai is, azért oda kellett egy kis, nem?
Hát, hogy szigorú. Én nekem mostan az a véleményem, hogy nem voltam elég szigorú. Inkább barátságos voltam, inkább haveri alapon vettem a dolgokat, és ezt sokan szerették, és szívesen jöttek. Uh-huh. Azt már mondták, meg utólag, meg hogy milyen jókat rögtünk az órákon, meg...
De te magánórákra gondolsz.
Igen.
Az iskolában.
Hát ott a faipariban, hát ott is azért voltak jó eredményeim, mert az elején azért ott nagyon jó osztályok is voltak.
Igen.
Aztán, és a Csikiben, hát a Csikiben, amikor igazgató voltam, mert nem, hát 4 óra, heti 4 órán volt. De elértem azt, hogy utolsó évben azt hiszem, akkor 2 gyerekem is érettségizett fizikából, ami teljesen már nem volt divat.
Igen, nem volt divat.
Mert nehéz volt a fizika vizsga. És azok közül az egyik Manchesterben végezte az egyetemet, most már Delftben, Hollandiában mesterizett, és a másik, a Kurunci Dávid, az meg Ausztriában és ezekre, fizikus. Abból fizikus lett, ebből a csajból.
Ezekre miért? Büszke vagy.
Büszke az, vagyok.
Büszke hát, vagy. Normális. Büszke. Tudod, mit szeretnék kérdezni tőled, Bélám? Nem lehet az, hogy azért nem voltak annyira figyelmesek veled, mint igazgató és a betegség is, amit te elmeséltél itt, mert tulajdonképpen te itt vagy, aradi vagy, benne vagy szinte mindenbe, de azért, hogy politikailag te nem csillogsz.
Nem. Hát amikor volt az úgynevezett forradalom itten, 89-ben, és akkor Karácsony táján, behívtak engem is a sajtóklubba egy ilyen gyűlésre. És akkor alakult a RMDS, mitten, micsoda, és akkor...
Ott a jelenház.
A jelenházban, jelen, ott a...
Nem a jelenházban, hanem a régi jelen szerkesztőség.
Az régi... A sajtóklub volt ott lent.
Lent, igen.
Az alaksorban, és akkor Ciszter Kálmán javasolt engemet a vezetőségbe. De nem vállaltam el.
Miért nem vállaltad?
Először is utálok gyűlésezni.
Nem szereted a gyűléseket.
Másodszor
meg. Mint igazgató se gyűléseket.
Volt egy volt iskolai igazgató.
Keveset. Vetették is a szemembre olykor, hogy hát...
Kéne gyűlni.
Én nem bírtam azt, hogy volt az én... Na, mindegy. Kicsoda. De voltak olyanok, akik minden gyűlésen felszólalt a hölgy. Egyik, a másik. Csak hogy beszéljen.
Igen, igen.
És hogy... ilyenre szükség van azért, mert mégül is letelt a gyűlés. De én nem voltam híve a hosszú gyűléseknek, sőt, volt, hogy nagy szünetben összehívtam őket. Megmondtam, erről van szó, gyerekek, kész.
És na, akkor nem vállaltad, de akkor már gondoltál arra is, hogy esetleg valami biznisz?
Még nem gondoltam, már hogyan.
Akkor egy decemberben nem vagyok.
December 20-25-e körül, viszont otthon várt engem, vagy 100 gyerek magántanul.
Akkor még, igen, akkor
és,
még.
És nagyon jó gyerekek, mert általában a magánórákra, a Szlávicsból, most Mojszínikar, meg a Miron Konstant, onnan jöttek hozzá, a szanitárából
is. A legjobb osztályokból, iskolákból.
A legjobbak, igen. És a legtöbb orvosira készül. Uh-huh. És akkor azt mondtam, hogy nem. Úgyhogy politika, én nem vagyok... politika ellenes.
De később sem vállaltál semmilyen ilyen funkciót, vagy valamit ott. El voltál, de valójában nincs egy politikai elkötelezettséged, vagy hogy?
Nincs.
Mondjuk most olvastam egy valamit, hogy ugye hallgatni arra, hogy most hallgassunk, ne hallgassunk. Olvastam az utolsót. Igen.
Inkább hallgatok.
Ez lett a vége.
Így van. Igen.
Na de hogyha ezt akartam kihozni az egészből, hogyha politikai ott lettél volna az elitbe, úgymond, akkor szerintem nem csinálták volna veled meg azt a dolgot, amit megcsináltak.
Ja, hát biztosan. Hát mostan nem megyek bele részletekbe, de hát már amikor oda vittek, azért vittek, meg szükségük volt rám. Akkor folyt az építkezés, az új épületet, akkor húzták fel, ottan kellett tárgyalni, sokszor veszekedni az építőkkel, akkor be kellett rendezni az új épületet.
Volt munka, kemény munka, tehát ott valóban ilyen, kellett dolgozni.
Ilyen dolgok is, nem csak tanügyi probléma.
Hát ez akkor így ki volt találva, hozzuk az üzletembert, hogy építkezzünk, mert akkor ő tudja, hogy mit kell csinálni, vagy nem. Nem? Ez hát valahogy így találták ki.
Bizonyára. És aztán már közben felépült a dolog, meg aztán a betegség. Én szerintem nagyon, még most is vannak ilyen emberek, és az onkológiáról a volt diáklányom az is mondja, hogy ez így van, ez egy általános szokás, hogy ha lebetegszik valaki, mondjuk ilyen halálos betegség.
Lemondanak róla.
Igen. Elküldik. Nincs rá szükség.
De a közvetlen környezet egy pillanatra sem mondott le rólad.
Nem.
Na és akkor felfedezted újra magadba az írót.
Igen, kezdtem írogatni otthon. Kezdtem a személy jegyzeteket is írni, akkor már jelen volt.
Akkor már nyugati jelen volt.
Nyugati jelen volt. És
ez fontos, mert a jelent azt én hoztam létre, a nyugati jelent pedig böszörmény, az két különböző téma.
Igen. Na, és akkor kezdtem ezt, összeszedtem a orvosi jelentéseket, minden ugye kontrollvizsgálat után jöttek a jelentések, írások, stb. És elkezdtem írni ezt a könyvet, és ez jó időtöltés is volt, és kiírtam sok mindent magamból. Kiírtam magamból a...
De a cím olyan nagy bátorságról tanúskodik. Legyőztük a rákot?
Igen, hát aztán...
Ez számodra mind a mai napig világos, hogy legyőzted a rákot?
Igen. Én elhiszem azt, amit írásba adtak a klinikán, a Semmelweis klinikán, és azért mégiscsak egy...
Na és most már elmúlt 7 év szinte, és semmilyen tünet, semmilyen gond, semmilyen probléma.
Nincs. Úgyhogy gondolom, hogy legyőztük valóban. Ez itt a Hundörgés.
És akkor megjelent ez a könyv, és de utána elkezdted a kis rövid történeteidet, kis humoreszt szerint.
Na, mostan azokból voltak, míg megjelent már előbb. Mit tudom én, A 90, a 70-es években.
Olyan is van, igen.
Olyan is
előszedted
azokat. És a védet gyűjtöttem, persze. És akkor mondom, akkor csinálok egy kötetet ezekből. És akkor van Száraz köd, az lett a címe, és sikere volt, mármint sikere. Aradon, eddig mindegyik könyvbemutatómon általában olyan 150-160
az
ember
összegyűlt.
Nagyon jó.
És ezzel párhuzamosan elkezdtél valamit, amit tulajdonképpen valahol, Mihály, ezt el kell mondjuk, valahol írásban, vagy klasszikus formában előzménye a Hundörgésnek.
Az interjúk,
igen. Az aradi személyiségekkel.
Igen. Hát az úgy jött az ötlet, honnan jött az ötlet? Trudi Éberle Emilia volt olimpikon, stb. Világbajnok, sőt tornász, aki Sacramentóban él most már egy jó ideje, jött az anyát, apját meglátogatni, és akkor az anya elhozta hozzánk. És elbeszélgetni, mondom, mi lenne, ha írnék egy beszélgetés, hogy jó, olyan jó dumája van, hogy alig tudtam leállítani, és felvettem diktafonra a csevegést, és írtam belőle egy 3 részes interjú sorozatot. Megkérdeztem persze bent a szerkesztőségbe, hogy
van-e rá igény?
Igen, volt, siker volt, és aztán megkérdeztem, hogy még
lehet-e folytatni ezt?
Hogy? Nagy örömmel. És akkor összegyűlt 17 darab, abból csináltunk egy kötetet. Aradi személyiségek. Ez volt az első. Aztán összesen 4 megjelent. Az 5. tavaly kaptam meg a pénzt a várostól, városházától. 2 nap után visszavonták, mert hogy kell a kórháznak.
Ja, igen, mert hogy a...
Igen. Úgyhogy az ott van készen még 20 interjú, tehát 80 megjelent a 3 kötetben, 4 kötetben, és az 5.
Ezek szerint kész. Aradon él 80 személyiség, vagy...
Még vannak,
igen.
Vannak olyanok is, akik elutasították, hogy persze.
Mert?
Nem. Van olyan, aki azt mondta, azért nem, mert túl sokat mondanék, amit nem kéne. Volt olyan, aki szerénységből...
Úgy gondolod, szerénységből?
Nem tudom. Ott volt például a Réhon, aki volt osztályfőnököm, meg kémiatanárom, meg stb. És azért ő írogatott is, meg minden.
És ő visszautasított?
Visszautasított.
Na jó, szerintem ott nem szerénység volt, épp ellenkezőleg. Tehát ő úgy gondolta, hogy benne van annyi sok minden, mert a szövétneket is ő indított el többek között.
Igen.
Ugye? Apropó, csak hogy szögezzük le. Tehát akkor végül az utóbbi években, ebbe a 7-8 évben föltaláltad újra magadba azt a valamit és valakit, aki lehetté volna, hogyha a párt nem tanácsol el a szerkesztőségből.
Igen, ez én bizonyítani is akartam. Volt bennem egy ilyen, hogy na, megmutatom én nektek ezt az iskolával szemben is.
Aha.
Hogy na, de nem vagyok olyan.
Nem vagy, ezt én tanúsítom.
Aminek néznek sokszor, mert így is voltak, akik oda kerültem, jaj, ez román iskolába tanított 18 évig. Ez
nem is igazán
románul
magyar.
Végezte az, igen, románul végezte az egyetemet.
Adalbert.
Igen, hát azt nem. Úgyhogy volt ilyen.
Aztán... És akkor felfedezted magadba ezt a lehetőséget, és kiteljesít. De hogy gondoltál arra, azért ezt elárulom, ugye, hogy néhány szövegedet fordítottam románra, hogy publikálja a román irodalmi lapba, mert azért Aradon van egy elég neves román nyelvű irodalmi lap, az Árka, és akkor az első románul megjelenő szövegeid ott jelentek meg, ugye,
igen,
az Árkában.
Igen, aztán a Familiában.
A Familiában,
most már az most
megszűnt.
Megszűnt, hogy átalakult, vagy mit tudom én mi. Igen, és akkor azt terveztem a tavalyi évre, hogy kihozok egy román nyelvű válogatást is. Uh-huh. És lett volna, ki lefordítsa, meg minden, már mint te, de hát ez sem jött össze. Akkor van jó, egy kötetre való novellám megint összegyűjtve, ami hát az se jött össze.
Kedves Béla, itt van a kötet, egy nagyon rövidet kérnénk szépen, olvasd fel nekünk.
Ez itt a hundörgés. Bosszú. Egy szót sem szólt. Pedig ez volt élete legnagyobb csalódása. Még sohasem talált idegent az ágyában, hát még erőművészt, és épp Júliával. Barátai nem akarták kiengedni a porondra, de ő makacs ember volt. Az erekben megfagyott a vér, amikor egy rossz mozdulata után fogcsikorgatva felé indult a felbőszült hím oroszlán. Mikor az őrült vad már alig pár centire volt tőle, behunyta a szemét, kieresztette izmait, és leharapta az oroszlán fejét. Júliát ijedtében megütötte a guta. Ez itt a hundörgés.
Lajosnak van egy érdekes kérdése a szövétnekkel kapcsolatosan, mert ugye a szövétneket azt most te viszed a hátadon, úgymond.
2014. augusztusa óta.
Augusztusa óta. Hát Lajos, akkor meg kell kérdezzük. Ezt, hogyha te viszed a hátadon, ez honnan van rá erre pénz? Mert azért nyugdíjas vagy, nem?
Igen, ne.
Nincs egy 10 üzletbolt, ami hozza a pénzt haza, nem? Vödör számra. És azért...
Van, hál' Istennek, egyelőre még elég támogatónk van, hogy ki tudjuk adni.
Hány példányba adott ki legújabban?
Hát legújabban le kellett vigyem a példányszámot, 450.
450.
De szerintem az nem rossz. Támogatnak aradiak, magyarországiak, németországiak, hát ott van a kölni Alma Mater alapítvány, tőlük azért úgy, hát most már erre az évre már csak 1000 eurót kaptunk, de azelőtt olyan 2000 körül. Most már ott is volt, Magyarországon is volt Alma Mater, Budapest. Már az megszűnt. De onnan azért vannak, volt aradiak, akiknek elküldöm a szép levelet, hogy és küldenek.
De ez egy ilyen one-man show a szövétnek, nem?
Nem, hát miért one-man show?
Hát mert te csinálod a lapot.
Mert te csinálod.
Van. Hát csinálom, de van szerkesztőbizottság, tudok kérdezni véleményt, főleg amikor nekem valakinek az anyaga nem tetszik, akkor elküldöm, hogy hát mondja a másik azt, is azt, hogy nem.
Értem, nem de, nem vállalod a felelősséget, Béla.
Nem, hogy nem vállalom, de hát így is. Na, voltak úgy elégedetlenek, hogy az én cikkemet miért nem teszed be, meg én. De különben, hál' Istennek, akik mellette állnak, a lap mellett, most nem rácélzok, aki a folytatásos regényét küldi részletekben, de vannak, hát főleg idősebbek, akik küldenek anyagokat. Főleg aradiak, de már van például a Bence Mihály, aki brassói nagy matematikus is volt, az Ady Endre Liceumnak Bukarestben az igazgatója, ő is mindig küld anyagot, neves...
Fiatalok?
Fiatalok kevés, de ez van.
Van.
De sikerül most is az ne, utóbbi hát számban.
Arra gondoltam, hogy eljön az idő, amikor azért ezt a szövét neked valaki át kell, hogy vegye tőled.
Nyilván, persze.
Van egy olyan figura, akinek hát tudnád adni? Már kinéztem
magadnak? Van. Uh-huh. Kinéztem magamnak, de még egyelőre viszem. Uh-huh. Hogyne. Fiatalok, hát a csikibe, amit én nem vagyok ott, ugye nekem nem kapcsolatom közvetlenül a gyerekekkel. De most is például egy egész oldalon van két vers, csikis gyerek írta, és egész jó.
Hát akkor nem lehetne egy jó ötlet, hogy újra csinálni egy ilyen írókört? Főleg, hogyha már ott a csiki. És akkor valaki csináljon egy írókört, ugye látni, hogy miből élünk.
Egy irodalmi
kör.
Egy irodalmi.
Erre már gondoltam, de ehhez nekem segítség kellene.
Ott a csiki. Azért vannak ott tanárok, nem?
Hát igen.
Akik tudnának szűrni, úgymond. Na, na, ott van egy gyerek.
Ott a nyugati jelen.
Ott a nyugati jelen, igen.
Igen, igen, igen. Hát jó lenne. Ez nagyon jó az ötlet, és mondom, már gondoltam.
Hát de migától meg abba, hogy Juhász Béla azt mondja, hogy akkor itt van egy irodalmi kör, amit a Szovjetnek köré szervezünk, ennek-annak a segélyével, és tessék, ez a néhány fontos ember, aki már letette a névjegyét, és akkor nézzük a fiatalokat, hogy jöjjenek.
Mi jön? Mink van?
Mostan bogarat tettetek a fülembe. Tényleg, már gondoltam, nem mondom, nem, gondoltam rá, de tényleg ezt meg kell csinálni.
Hát akkor ígyunk erre.
Ígyunk.
Gyerekpesgő természetesen.
Egészségetekre.
És arra, hogy idd meg már azt a regényt.